Ez a Közelebb a matematikához, a mikrofonnál Olá Andrea, és vendégem Földvári Viktória, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakembere, akinek kutatási témája a csomóelmélet és a topológia. Ez utóbbi lényegével és miben létével kapcsolatban elárulta, hogy sokan a fánkra gondolnak, ha a topológia szót meghallják, és ez nem véletlen. A topológiát szokták gumigeometriának is csúfolni, mert szerkezetük szerint azonosnak tekintenek olyan dolgokat, amik egymásba nyújthatók, alakíthatók, anélkül, hogy ezt a gumianyagot elszakítanánk. Vagyis egy fánk, és mondjuk egy bögre, amelynek ugye füle van, topológiai szempontból nem különbözik. Ezért is van bajban a tréfa szerint a topológus reggelizés közben, mert nem tudja megkülönböztetni a fánkot a bögrétől. Az interjúnk első felében hallhattatok már gyurmás példáról, most azonban ott folytatjuk Földvári Viktóriával ezt a beszélgetést, ahol abba hagytuk. Olyan érdekes, a csomóelmélet kapcsán nekem tegnap azt mondta, hogy cipőfűzőt kell elképzelni, amint csomó van, de a két vége össze van kapcsolva.
Ezek kellett volna kezdenünk, csomóelmélettel foglalkozunk, de nem is mondtuk el, hogy mi ez a csomó. Egyrészt már az ókor óta látunk mintázatokat a kelta, a hindu kultúrában, de akár indián törzseknél a csomókkal követték a számolásukat. Volt, ahol szent szimbólum volt, nagyon-nagyon sok helyen. Tehát a leghétköznapi példák egy cipőfűző, de akár akinek otthon akad néhány kábel, és összegubancolódik, szerintem a csomó elmélet azért igenis megjelenik a hétköznapjainkban.
De a csomó, mint probléma jelenik meg úgy általában?
Igen, azt hiszem, de sok esetben, mint megoldás, nem? Hogyha gondolunk a matrózokra, vagy aki olyan szerencsés, hogy a jacht kikötőben szeretné rögzíteni járművét, akkor ott nem probléma, hanem ott egy eszköz, amit használunk. És tényleg a matematikus is ezt érti csomón, annyi különbséggel, hogy ha a cipőfűzőnket gubancoljuk össze nagyon-nagyon, vagy kötünk rá valamit, akkor azt egy matematikus, meg hát bárki triviális csomónak mondja, nem is igazi csomónak, ugyanis ezt mindig ki lehet kötözni. Van két vége annak a cipőfűzőnek, és ha elég türelmesek, elég ügyesek vagyunk, azt mindig ki tudjuk gubancolni. Ezért mi a matematikában azt csináljuk, hogy az igazi kérdést megkapjuk, hogy a cipőfűzőt összegumancoljuk, majd összeragasztjuk a két végét. Így egy zárt hurok jön létre, és ezt már egyáltalán nem tudjuk minden esetben kigubancolni. A csomóelméletnek a fő kérdése az, hogy mikor tudjuk ezt kibogozni, illetve hogy két összegubancolt csomó, mikor ugyanaz, mikor különböző. Ugye az említett gyakorlati példáknál is fontos tudni, hogy ez ilyen alakú csomó, vagy olyan alakú csomó. Rengeteg féle csomó típus létezik, végtelen sokféle, és ezeknek a megértése egy nagyon bonyolult, és ma még nem teljesen átlátható feladat.
Hogyan dolgozik? Mi a munkamódszer? Ugye ezekben a beszélgetésekben mindig szó esik arról, hogy a matematikusok járnak-e külföldre, hogy kikkel találkoznak, hogy az mennyire inspiráló.
Igen, én nagyon-nagyon élvezem ezt a munkát, és éppen azt a részét is élvezem, hogy számomra kellőképpen változatos. Van olyan része is, olyan időszakok, amikor tényleg bemegyek reggeli időpontban az irodába, ott ülök, töröm a fejemet, olvasom a számítógépen a legfrissebb matematikai eredményeket, próbálom megérteni, hogy ki mivel foglalkozott, majd este hazamegyek. De van olyan része is, amikor már elmélyültem egy problémában, akár otthonról is, akár az irodából, vagy máshonnan végezhetően, hogy teljesen magával ragad egy kérdés, olyankor egy fókuszáltabb munka történik, abból nagyon nehéz kizökkenni. Ez nekem nagyon tetszik is, de ez persze egy kicsit a hátránya is tud lenni, amikor az embert vacsorázni hívja már a család, és még mindig nagyon izgat a kérdés, de szerintem éppen ezért magával ragadó. Van olyan, amikor ezeket egyedül csináljuk, ahogy mondtam is, elmélyülten, koncentráltan. Van olyan, amikor csoportban dolgozunk, egy másik munkatárssal, néha több másik munkatárssal. A Rényi ilyen szempontból számomra ideális hely, mert többen is foglalkoznak olyasmi területtel, mint ami engem érdekel, ezért van kihez fordulni ott rögtön helyben. De természetesen külföldön is sok kolléga foglalkozik ezzel a tudományággal. Emiatt nagyon hasznos, hogyha időnként meglátogatjuk egymást. Ilyen módon is szoktunk utazni, illetve vendéget fogadni, hogy adott személy, aki egy módszert, vagy aki egy eredményt jobban ismer, mint mi, őt meghívjuk magunkhoz, vagy ők meghívnak minket magunkhoz, és erről beszélgetünk néhány napon át. És természetesen vannak konferenciák, sőt úgynevezett workshopok is, ahol kifejezetten egymás új eredményeit hallgatjuk meg, és egymással közösen gondolkodhatunk. Emellett iskolákat is szerveznek, ahol pedig néhány szakértő az ő adott területéről mini kurzusokat tart egy hétig, akár két hétig. Részt veszünk néhány ilyen mini kurzuson, gyors talpaló iskolán, ha úgy tetszik, hogy elsajátítjuk egy új elmélet vagy módszer alapjait, amiről aztán később lehet beszélni, amivel lehet dolgozni. Manapság már azért az online kapcsolattartás is része az életünknek, tehát nagyon gyakran vannak számítógépen megrendezett megbeszéléseink is, de azért a személyes kapcsolattartás a mai napig sokkal fontosabb és intenzívebb közös munkára ad lehetőséget, úgyhogy ez szerencsére a világjárvány után is visszatért az eredeti formájában az utazás, az egymáshoz kapcsolódás. És ami még nagyon tipikus kép, igen, az, hogy az intézetben például nagyon sok tábla van minden falon, minden teremben, krétatábla, filctollas tábla, tehát a matematikusok, de szerintem általában az ilyen jellegű kutatással foglalkozó emberek szeretünk ott csoportosulni egy tábla körül, és akkor mindenki felírja az adott gondolatát, megosztjuk egymással az ötleteinket, egyik kapcsolódik a másikhoz. Ez a része pedig egy szociálisabb.
Nemrég, amikor bekukantottam egy ilyen terembe, hosszú képlet sort láttam.
Nagyon területfüggő, tehát valóban engem is elgyönyörködtet, vagy elborzaszt, nem is tudom néha egy ilyen hosszú képlet, viszont az én területemen ez nem annyira jellemző. Most pont itt nálam mindig van valami kis jegyzetfüzet, de az én területemen, hogyha itt Andrának meg tudom mutatni, egyszerű óvodás gyermek rajzaira emlékeztető firkálmányok szoktak a táblára kerülni, ami persze sokkal kevésbé tűnik a kívülről belépő szemlélőnek elegánsnak, mint egy fél oldalas formula. Viszont, ahogy mondtam, nekünk ezek a csomók leírása, a magasabb dimenziós terek jelölése, az rajzosan történik a leggyakrabban. Úgyhogy a mi esetünkben természetesen vannak formulák, természetesen kell, hogy tudjunk számolni mennyiségeket és jellemzőket, de nálunk talán a rajzolás az még sokkal gyakoribb ezen a területen.
Mi az, ami eredménynek számít? Az előbb említette, hogy a külföldi konferenciákon hallanak a legújabb eredményekről, vagy olvas az online felületeken, tehát a hírekben eredményekről, és ugye egy laikus azt gondolhatja, hogy az az eredmény, ami aztán átültethető a gyakorlati használatba, de nem feltétlenül.
Erre egyébként egy nagyon kedves, számomra kedves anekdota van, hogyha szabad mondani. 1831-ben Michael Faraday leírta az elektromágneses indukciót, és a történet szerint Gladstone, a kincstári kancellár ellátogatott Faraday műhelyébe, megtekintette a kísérleteit, Faraday nagyon lelkesen mesélt a munkásságáról, és a kancellár azt mondta, hogy ez mind rendkívül érdekes, doktor Faraday, de ugyan mondja meg, ez mire jó? És Faraday így felelt, nem tudom, uram, de egy nap lehet, hogy adóztatni fogja. Ezt én még iskolás koromban hallottam, amikor még csak ábrándoztam róla, hogy talán egyszer lehet, hogy kutató leszek. De már akkor nagyon elgondolkodtatott, és nagyon igaznak és fontosnak tartom a mai napig, hogy az alkalmazások nagyszerűek, és nagyon örülünk, hogyha van, de bizony a tudománynak, az elméletnek sok esetben úttörőnként elő kell mennie. A manapság, és már a beszélgetés során is felmerült a korábbi interjúban a mesterséges intelligencia, a neurális hálók. Ezeknek az alapjait nem az elmúlt években kezdték, hát én azt hiszem a 70-es években már létezett. Viszont most kezd begyűrűzni a mindennapi életünkbe. Ugye az elméleti matematikának ez egy számomra szép és izgalmas tulajdonsága is, hogy nem feltétlenül az motivál minket. Engem például tipikusan nem az motivál, hogy valaki a gyakorlatban alkalmazza. Ez így nem teljesen igaz, mert mit nevezünk a gyakorlatnak. Például az nagyon is motivál engem, hogy a kutatótársaim, akik hasonló területtel foglalkoznak, használják az eredményemet. Hogyha csak magamnak tetszik, az jó és szórakoztató, de akkor van igazán értelme, hogyha azért másoknak hasznára tudok lenni. Csak a mások nem feltétlenül az iparban dolgozó, vagy a gyógyszergyártásban dolgozó személyek, hanem lehet, hogy a matematikus társaim. Úgyhogy nekem például eredmény az, hogyha egy problémát úgy értek meg, egy feladatot úgy sikerül megoldanom, hogy akár az még másoknak nem sikerült, vagy nem így sikerült előtte, és segítségére lehetek a tudomány előre menetelének. Hozzá tudok adni egy picit, vagy szerencsés esetben egy nagyobb szeletet, ahhoz, hogy fejlesszük tovább az ismereteinket. Nagyon sok nyitott probléma van, ezek kicsit megfoghatatlan, de például mondtam, hogy melyik csomó egyforma a másik csomóval, milyen terek elképzelhetők, ezek a nagy kérdések.
Ezek mióta foglalkoztatják a matematikusokat? Tehát ez olyan nagy kérdés, amit a 5 éve merült föl, vagy...
A topológia a matematikának egy friss ága, tehát az elmélet például, amivel én foglalkozom, az a mai napig fejlődik, és kortárs matematikusok hozták létre, de a csomó elméletnek az első tudományos publikációban megjelent leírása az 1830-as évekre tehető. William Thomson, a későbbi Lord Kelvin volt, aki az éter elmélet kapcsán még úgy képzelte el, hogy az atomok a térnek csomózódásai. És ő, illetve munkatársa, szintén neves tudós Tate kezdték el tudtommal először táblázatba rendezni a csomókat, megpróbálni lerajzolni. Akkor össze tudnak szedni 11 néhány csomót, viszont manapság már sok millió milliárd csomókról beszélünk, amikor táblázatokkal dolgozunk, nyilván a módszereink is sokat változtak.
Itt a Közelebb a matematikához című műsor szignáljában szó esik a dobjátékról, vagy magyarosan doble játékról. Az egyik legvarázslatosabb játék, mert az ember nem nagyon tudja, hogy hogy működik, de miközben mindennek az ön szakterületéhez.
Ez egy nagyon népszerű kártyajáték az elmúlt években, aki esetleg nem ismeri, az a lényege, hogy van egy kártyapaklink, ezen különböző figurák, alakzatok találhatók, és bármely két lapon pontosan egy közös figura található. A játék lényege, hogy ki tudja gyorsabban észrevenni, mi ez a közös figura. Nem is igazán a topológiához, inkább a geometriához van ennek nagy köze. Akit részletesebben érdekel, egyébként egy kedves munkatársam, Pintér Gergő, nemrég megjelent könyvében egy fejezet foglalkozik azzal, hogy akár hogyan készíthetünk otthon is hasonló társasjátékot. De ez mindenképpen egy nagyon izgalmas matematikai kérdés, hogy hogyan lehet ilyen társasjátékot tervezni, vagy akár tényleg készíteni. Hogyan gondolkodik egy matematikus? Ugye, hogyha nem akarunk olyan unalmas kártyapaklit létrehozni, mindig ugyanazt a figurát tesszük rá, mert az persze könnyű megoldás ennek a feladatnak, de nagyon egyhangú lenne így a társasjáték. Tehát a matematikus megpróbálja átgondolni, hogy látott-e már valamit, hallott-e már valamit, ami erre emlékezteti. Bármely két dologra pontosan egy illeszkedik, és erről eszünkbe juthat a geometria. Az iskolában tanultuk, hogy bármely két pontra pontosan egy egyenes illeszkedik. Hogyha egy kicsit játszunk ezzel a dobókártyajátékkal, azt is megfigyelhetjük, hogy nem csak bármely két lapon egy közös figura van, hanem bármely két figurára pontosan egy olyan lap létezik, amin ők egyszerre szerepelnek. Tehát egy ilyen szimmetriája is van ennek a dolognak, ami ugye a geometriában is megtalálható, nem, hogy bármely két egyenesnek pontosan egy metszéspontja van. És itt remélem mindenki gyanakszik és felkiált otthon is, hogy ez nem így van, hiszen a párhuzamos egyeneseknél nincsen egy ilyen metszéspont. És megint mit csinál a matematikus? Gondolkodik, hogy hallott-e már olyan elméletet, hallott-e már olyan ötletet, vagy ki tud-e találni egy új elképzelést, ami ezt is megoldja. Nekünk már nincs szükségünk újat kitalálni, mert Bolyaiék óta tudjuk, hogy nem csak az euklideszi geometria létezhet, hanem nagyon más, különleges fajta geometriai modellek is. Az úgynevezett projektív geometriában, amit egyébként akár a perspektívikus ábrázolásból ismerhet a hallgató, a párhuzamos egyenesek a végtelenben találkoznak. Kiegészítjük a modellünket egy-egy végtelen távoli úgynevezett ideális ponttal, ahol a párhuzamosoknak is lesz metszéspontja. És így, kicsit továbbfejlesztve a geometriai modellünket, már kaptunk egy olyan analógiát a geometriában, ami hasonlít egy dobójátékhoz. Bármely két pontra egy egyenes, bármely két egyenes egy pont, bármely két figura egy lap, bármely két lap egy figura. Tehát akkor jön az ötlet, hogy megfeleltethetnénk az egyeneseket a figuráknak, a lapokat pedig a pontoknak. Így módon akár készíthetünk is saját társasjátékot vagy modellt, esetleg egy bökkenő tűnhet még fel a szemfüles hallgatóknak, hogy mégis hány lapja lenne ennek a paklinak, hány pont van a geometriában. Hát az igazat megvalva végtelen sok. Tehát azért végtelen sok lapú paklit gyártani kissé reménytelennek tűnik a mai technikai tudásunkat, természetesen szerintem később is. Viszont ismét bejön a geometria és a tanulmányaink, az új modellek. Léteznek olyan geometriai konstrukciók, ahol csak véges sok pont és véges sok egyenes van. Őket véges geometriának nevezzük. Szavakat dobálva véges projektív geometriák is léteznek. És ilyen modellek megértésével, noha ijesztőnek hangozhat, de nagyon egyszerűen átláthatunk egy ilyen kártyapakli társasjáték készítését. Ez az egyetemen több fél éves kurzus, de legalábbis egy fél év, viszont azt garantálom, és tartottam is már ilyen ismeretterjesztő foglalkozást, vagy említettem a könyvet, ami elérhető. Az érdeklődő hallgató, az érdeklődő társasjátékkedvelő ember ezt nagyon hamar el tudja sajátítani olyan szinten, amilyen egy ilyen szórakoztató játék átgondolásához szükséges, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy ne rettenjen el tőle.
De jó. Fontos arról beszélnünk, és ezt mindenkitől megkérdezem ebben a műsorban, azért, mert egy matematikus szempontjából ez izgalmas, hogy hol szeretne tartani 10 év múlva.
Az őszinte első reakció már az az, hogy azt hiszem, ha 10 év múlva én ugyanazzal foglalkozhatok, mint most, legfeljebb kevésbé izgulva azon, hogy még 10 év múlva hol leszek, akkor én azzal azt hiszem nagyon-nagyon elégedett lennék. Én nagyon élvezem ezt. Persze annyira azért konkrétizálva, hogy nem pont azon a számítási feladaton elakadva, mint tegnap délután, tehát azért nem pont így ugyanitt tartva. De azt, amit csinálhatok, hogy a számomra izgalmas kérdéseken gondolkodhatok, én mellette tanítani is szoktam, azt is nagyon élvezem. Én nagyon elégedett lennék. Egészen, ahogy említettem, egy népszerűsítő előadástól kezdve, hol kisgyermektábor, hol egy rádióinterjú, nagyon-nagyon sokféle dolog előjön a munka kapcsán, de tényleg a matematikai kihívások szerintem még nem csak 10, de jóval több évre is elegendők lennének. Az egyetlen dolog, hogy azt átlátni, hogy pontosan hol van pozíció, az nem teljesen egyszerű ezen a területen. Nagyon sokszor ajánlott külföldre látogatni, hosszabb időre hazatérni, úgyhogy főleg kisgyermekes édesanyaként ez nem teljesen triviális probléma, de én optimistán állok hozzá.
Ez hozzátartozik a matematikus léthez egyébként, hogy valamilyen másik országban megtanulni azt a munkamódszert, vagy miért érdemes
külföldön lenni? Az én témavezetőm ezt mondta, igen, hogy a kisinasokat is mindig elküldték külföldre, hogy ez megtanuljanak egy nagymestertől, stérjen haza, hozza haza a tudást. Én ennek egyelőre, vagy nem tudom, hogy egyelőre-e, de a másik oldalán vagyok. Én Magyarországon tanultam, itt végeztem mindent, és hál' Istennek itt is tudtam elhelyezkedni remek munkatársakkal, remek mesterekkel, mások külföldről jönnek hozzánk, hogy ővelük dolgozhassanak együtt. Úgyhogy én eddig nagyon szerencsésnek érezhettem magam, és hogyha erre lehetőség van, akkor szívesen is vagyok így. Természetesen időről időre megyünk külföldre, én eddig még csak rövidebb kutatói látogatásokat, illetve rendszeresen konferenciákban, rendszeresen iskolákban utazok.
Hová?
Nagyon-nagyon változatos. Most nekem egy 2 éves kislányom van otthon, tehát volt egy hosszabb anyasági szabadságom, ami alatt ugyan nem hanyagoltam teljesen a matematikát, de kevésbé intenzíven űztem, és például az utazásaim száma az drasztikusan lecsökkent, kispapával nem mentem, de például most novemberben már kaptam egy olyan konferencia meghívást, aminek nem tudtam ellenállni, úgyhogy mi most először Madridba utaztunk, és egyébként többes számban, mert családostól oldottuk meg, nekem ez még a jövő kihívása, hogy ezt hogyan lehet beilleszteni a mindennapi létbe, ugye azelőtt az ember egyedül könnyen tudott mozdulni akár egyik hétről a másikra is különböző konferenciákra. Most ezt már kicsit megfontoltabban üzem, de vannak hál' Istennek jó példák előttem, hogy ez igenis megvalósítható, és nem zárja ki a kettő egymást. És hál' Istennek az nagyon fontos, de hangoztatom is, hát, hogyha minél többekhez eljut, hogy tényleg nagyon nagy segítség, hogyha a fogadóhelyen, akár a konferencia megrendezői, akár a munkáltatók ebben segítségünkre vannak. Tehát most például, amikor engem meghívtak Madridba, hogy tartsak egy előadást, akkor azt mondtam, hogy nagyon nagy örömmel, de van egy kis 2 évesem, aki nélkül nem szívesen mennék, és például ők nagyon nyitottan álltak ehhez, azt mondták, jól van, ha meg tudjuk oldani a felügyeletet, hozzam magammal, rugalmasak lesznek, és így is történt, és azt gondolom, hogy ők is úgy érezték a végén, hogy nem kellett nélkülözniük engem az esti órákban sem, viszont én sem rohantam haza Budapestre az előadásom után azonnal, hogy rövidre zárjuk, úgyhogy ez egy nagyon kellemes tapasztalat volt, és remélem, hogy ilyenek még lesznek a jövőben.
Hát itt kerül fókuszba az a téma, amiről egy korábbi interjúban már szó volt, hogy a nő matematikusok, ugye? Vagy a nő tudósok, mert egy férfi matematikusnak ez nem gond, hogy hova tegye a 2 éves gyerekét, ugye?
Férfi munkatársaim között is természetesen vannak családapák, akik hasonló problémákkal azért küzdenek, hogy nem szeretnék egyedül a 3 icipici gyermekkel, sőt olyan is van, aki 5 gyermek, és azt hiszem, és akkor otthon hagyni a kedves édesanyját, feleségét, amíg ő elutazik 3 hétre. Tehát biztos, hogy ott is valós probléma. Nekem ez még újdonság, igen, én nehéznek találtam ezt a kihívást, hogy akár csak azt, hogy amíg az anyasági szabadságomat otthon töltöm, hogy az otthoni nyugalom is meglegyen, de azért az ember ne is essen ki nagyon sok évre a kutatási témájából, ne felejts el, amit addig tanult. Ez számomra egyelőre még egy nagyon nagy kihívás, de igyekszem megküzdeni vele, és tényleg remélem, hogy ebben a támogató közegeket is egyre inkább találunk itthon és külföldön is.
És onnan indultunk, hogy ugye azt javasolták, hogy érdemes külföldön élni egy darabig, vagy külföldön dolgozni. Van mondjuk akár a csomó elmélettel foglalkozó matematikusoknak, vagy a topológiával foglalkozó matematikusoknak mekkája, tehát ahova el kell menni, mert ott biztosan nagyon sok mindent megtanulhatok, és akkor ott leszek egy évig, és aztán hazajövök, és akkor ez egy új lehetőség.
Boldogan állíthatom, hogy az egyik ilyen egyébként Budapest most az én területemen, úgyhogy ezt nem az én érdemem, de
és a Rényi?
A Rényiben, igen. Uh-huh. Stipsic András, Németi András, Szűcs András, még nem szeretnék kihagyni senkit a felsorolásban, nagyon sok és nagyon-nagyon neves kutatóink vannak, mestereink vannak, akikhez tényleg jönnek, és nem csak a régi munkatársak, de nagyon-nagyon sok a fiatal is most, ez egy számomra nagyon kedvező helyzet. De egyébként igen, a világon van nagyon sok matematikai iskola, ami kiemelkedő, és minden területnek van egyébként akár időről időre változó helye is, ahol tömörülnek ezt a területet magas szinten művelő szakemberek. Inkább személyekhez kötött ez a dolog, inkább időben is változik, hogy éppen melyik elmélet a leghasznosabb, legizgalmasabb a közösségnek, és akkor annak az elméletnek a szakértői köré csoportosul egy-egy kutatócsoport, vagy a fiatalok.
Az törvényszerű egyébként, és nem először fordul elő ez a kérdésem ebben a műsorban, hogyha valakinek a szülei matematikával foglalkoznak, akkor a gyerek is azon az úton indul el? Ugye az ön családjában is, jól tudom, hogy ez volt.
Az édesapámat nem szeretném kihagyni, mert ő egyébként matematika tanárként kezdte pályafutását, viszont nagyon hamar átnyergelt a vállalkozónak, úgyhogy klasszikus kutató matematikus ez nincsen a családomban, de valóban sok ilyen példát látok. Azt is látom, hogy természetesen nem törvényszerű, tehát van, akit inkább elrettent, éppen kiemelt kutatóktól is hallottam olyat, hogy az ő gyermeke semmi áron nem szeretett volna matematikus lenni. Én meg irigykedve figyeltem, hogy ó, hát pedig milyen helyből kapta ott az egyetemi tananyagot, de azért nekem sem lehet panaszom, azért a szüleim támogattak akár ebben, akár másban, már kisgyerekkorom óta nyilván ők tették elém az első logisztorikat, az ilyen fejtörő, izgalmas problémákat, hogyha engem ez érdekel, akkor csak tessék. Én is igyekszem ezt a példát átvenni tőlük a gyermekemnél, arra ügyelve, hogy ne csak ezt kapja. Tehát mindenki csúfolt engem, hogy a 2 évesemnek már valami baba geometria feliratú könyve van a polcon, és ez nem én voltam, hanem a kedves húgom, aki úgyhogy igyekszünk inkább kinyitni a világot minél jobban, hogy mindenki azt üzze, amit szeret, ami őt megfogja. Legyen az matematika, vagy valami teljesen más, mert szerintem akkor van értelme, és akkor tud boldogulni, és hogyha azt élvezi, nem csak arra kényszerül. Nincs királyi út, ugye, mint egy könyvcíme is szoktuk idézni. Van, aki már kisgyermekkora óta, akár matematikus felmenőkkel rendelkezve, sorra nyerve a nemzetközi nagy versenyeket, oda jut és úgy lesz kiemelkedő, de olyan is van, aki soha nem indul el matematika vetélkedő, mert nem vonza az, hogy összemérjük a tudásunkat. De cserében nagyon érdekli egy mély elmélet. Úgyhogy azt gondolom, hogy akit ez érdekel, azt egyrészt biztatom, hogy próbálja ki magát. Vannak táborok, szakkörök, akár csak szórakoztató délutánok, népszerűsítő rendezvények. Én azt mondom, hogy ne féljünk, hogyha kicsi indítatást is érez valaki, akár fiatal, akár idősebb, én nagyon biztatok mindenkit, hogy látogasson el a rendezvényeinkre, keressenek minket bizalommal, szerintem itt Andrán keresztül is nyugodtan, hogyha valakinek valamelyik téma felkelti az érdeklődését, mert én személyesen például mindig örülök, hogyha érdeklődnek, de az a tapasztalatom, hogy a munkatársaim is nagyon nyitottak bármilyen szintű matematikai beszélgetésre.
Ha még megint az alkalmazás területére, vagy a gyakorlati életre gondolunk, a több dimenzióról már szó volt, vagy magasabb dimenzióról szó volt, a negyedikről, meg ötödikről, sokadikról, és szintén a tegnapi beszélgetésünkben előkerült egy példa, hogy hogyan találkozunk egy szerelőműhelyben ezzel a kérdéssel.
Például az ipari robotkarok az egy gyakran emlegetett példa a magasabb dimenziós terek kapcsán, ami először ijesztőnek és megfoghatatlannak tűnhet, de gondoljunk egy autószerelő műhelyre, ahol csuklós robotkarokkal szerelnek valamilyen alkatrészt, legyen az csak egy csavar meghúzása. Hogyha teszem azt 4 csuklóval rendelkező robotkarra gondolunk, aminek minden egyes csuklóhelyen az elmozdulása 2 egymásra merőleges tengely mentén történhet. Tehát minden egyes csuklójánál mondjuk jobbra-balra fölle tud elfordulni a tengely mentén, akkor egy csukló helyzetét 2 paraméterrel, 2 irányjal adhatom meg. Meg kell mondanom, hogy a jobbra-balra irányba plusz 20 fokot kell fordulni, a fölle irányba plusz 53-at. Ez a 2 paraméter egy csuklóra vonatkozik, és mind a 4 csuklójánál meg kell mondanom a 2-2 paramétert, hogy egy pontos állapotot kódoljak. Ha nem is én, de a mérnök vagy a programozó, aki ezt a robotkart irányítani szeretné. Ez azt jelenti, hogy 4 csukló esetén 8 információra van szükségem, tehát már itt gyanús, hogy valamiféle 8-as leírásra lesz szükségünk, viszont könnyen mondhatnánk, hogy az csupán egy 3-dimenziós térbeli probléma, hogy a robotkar rögzítő helyéről ahhoz a csavarhoz elirányítsam, hiszen a 3-dimenziós térben mozog. Ha viszont hozzáteszük, hogy ez a csavar a motorház egy nagyon rejtett zugában van, és úgy kell oda eljuttatnunk ezt a robotkart, hogy ne ütközzünk semmilyen más alkatrészbe, akkor nem csak akárhogyan egy térbeli utat kell megmondanom a 3-dimenzióban, hanem a 4 csuklójának olyan helyzeteit, amely helyzet minden pillanatban akadálymentes, mint hogyha egy labirintusban vezetném. Tehát csupa megengedett helyzeteken keresztül kell mozgatnom ezt a robotkart, és a 4 csuklóra mindegyiknél 2 paraméter, ez azt jelenti, hogy 8 koordinátát kell a mérnöknek irányítania. Úgyhogy bizony ez a robotkar az első intuíciónk ellenére egy 8 dimenziós térben kigondolt vagy irányított dolog.
Nagyon izgalmas, és még azon is gondolkodtam, itt a beszélgetésünk elején szóba került, hogy munkája során azt vizsgálja, hogy mi egyforma. És hogy ez miért lényeges, hogy mi egyforma?
Ez megint olyan dolog, hogy hivatkozhatok az alkalmazásra, hogy akkor biztosan jobban megértjük a fehérjék csomózódását és az enzimeket, és mennyivel könnyebb lesz. És ez így is van, de a teljesen őszinte válaszom az az, hogy egyfajta lárpullárt, én nekem tetszik az, hogyha rendszer van a dolgokban, kicsit bosszant az, hogyha nem értem, nem látom át, úgyhogy engem csupán maga a tiszta tudomány is motivál maga a kérdés megértése, és minél több mindent tisztázunk, minél több mindent megértünk, a későbbiekben annál egyszerűbben fogjuk tudni megfogalmazni, annál egyszerűbben rendszerezünk, és szerintem ez mindig segíti a logikát, a gondolkodást, a problémák megoldását, legyen az egy pusztán elméleti, vagy később a gyakorlatba átültetett probléma. Szeretnék rendet tenni, és mindent jól érteni.
Földvári Viktória segítségével kerültünk ma közelebb a matematikához. A Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakembere valószínűleg sokunk számára teljesen ismeretlen területekről beszélt nagyon érdekesen. Ő a csomóelmélet és a topológia kutatója. Ez az adás is újra hallgatható a Spotify-on, a Creative Survivor csatornán. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.